Gloria in
Bessi Pecisse, et Iudatus Osur, in Iudus Fide Fisse, Sengius et Hortus Sur, in Iudet Osorius,
Atyánk, köszönjük, hogy te nem szűnsz meg bennünket tanítani. Köszönjük a végtelen türelmedet hozzánk. Pedig olyan sokszor a te iskoládban évet kéne ismételnünk, olyan sokszor megtörténik, hogy újra és újra, amit már megtanítottál, újra meg kell tanítsad, mert beleesünk azokba a hibákba, dolgokba, amiket már olyan régóta akarsz belőlünk kinevelni. Kérünk téged, hogy most is taníts te bennünket. Köszönjük, hogy türelmes vagy hozzánk, és hogy soha nem adod fel. És köszönjük, hogy úgy, ahogy mi neveljük a gyermekeinket, vagy gyermekkorban éppen bennünket neveltek, úgy nevelsz te is bennünket. Kérünk téged, hogy hadd legyen ez az alkalom egy olyan alkalom, amikor a mi szívünk nevelhető szív legyen te előtted. Olyan csodálatos lenne, hogyha változnánk valamit. Olyan csodálatos lenne, hogyha most is taníthatnál bennünket, mert a szívünk kész befogadni a te szavadat. Ezért kérünk a mi szívünkért, hogy tedd készé a te ígédnek hallására. Amen. Az ígét Pál apostol Filippi beliekhez írott leveléből olvasom. A vége felé, a negyedik rész, negyedik versétől a kilencedik versig, így szól Isten igéje. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyámféi, amíg csak igazak, amíg csak tisztességesek, amíg csak igazságosak, amíg csak tiszták, amíg csak kedvesek, amíg csak jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz. Amikor elolvastam ezt az igét, akkor az első dolog, ami szembetűnő volt számomra, az az volt, hogy nehezen tudom meghatározni azt, hogy végül is ez milyen formájú, milyen jellegű dolog, amit itt Pál mond, hogy parancs-e, jó tanács-e. Mert ha igazán belenézek, megpróbálok beleérezni az egésznek a jellegébe, akkor valahol azt érzem, hogy azért nem parancs. Mert ugye a parancs azért egy kicsit határozottabb, vagy erőteljesebb, ellentmondás nem tűrőbb. Egy kicsit ezeknél, az Károly Bibliában így van írva, hogy intéseknél. Mégis azt sem tudom mondani igazándiból, hogy egyfajta tanács. Mert a tanács az egy olyan dolog, hogy választhatok. Választhatok a között, hogy, hogy hát ezt most én megteszem, vagy nem teszem. Belefér a szabadságomba, az is, hogy ne örüljek, de itt valahol nem arról van szó, tehát egyszerre egy kicsit olyan furcsa, mert olyan atyai tanács, olyan útmutatás, rávezetés valamire, de egyszerre nem egy olyan dolog, amit választhatok, hanem amelyet kell csinálnom valamiért. Örülnöm kell, szelid lelkűnek kell lennem, semmifelől nem szabad aggódnom, és ez valahol egy nagyon furcsa érzetet kelt az emberben. Tulajdonképpen Isten nevelése az, ami ebben az igében valami nagyon plasztikusan előjön, hogy rá akar nevelni az ő gyermekeire, rá akarja nevelni az ő gyermekeit egy csomó dologra. És amikor az ember elolvasom mondjuk mindjárt az első igéverset, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, akkor az első gondolata az legalábbis nekem az volt, hogy hát azért minden esetben ez igen csak nehéz. Sőt, amikor az ember nagy bajban van, nyomorúságok érik, vagy éppen rettetesen fölidegesítik, nehéz helyzetben van, feszültséggel teli az élete, vagy a lelke, vagy a napja, akkor nagyon is, hogyha hozzám vágnak egy ilyen igét, hogy örüljetek az Úrban, akkor inkább ideges leszek tőle. Nincs okom örülni, nincs okom nem dühöngeni, nincs okom arra, hogy másképp lássak, másképp érezzek. Hogy lehet egyáltalán örülni? Parancsra. Hogy tudom megtenni azt, hogy egyszer csak elegánsan egy pontot teszek a mérgem, dühöm, feszültségem végére, és nekiállok örülni. Hát ez nem így van. Ismerjük azt a régi közmondást, hogy a felhők felett mindig süt a nap. Na de mi a felhők alatt vagyunk. És olyan, mint hogyha ez az ige, hogy azt mondja az Isten, hogy örüljetek az Úrban, ez azt mondaná, hogy legyetek fellegekbe járók. Na de hát ez mégsem olyan egyszerű. Tehát úgy tűnik az embernek, amikor először ezt olvassa, hogy csak úgy örüljetek, parancsra. És nem, mert valahol nem a fellegekbe kell járni, hanem a felhők felett kéne látni, képesnek kéne lenni arra, hogy abból az élethelyzetből és szituációból egészen az Istenig fel tudjon menni a lelkem valahol napsütötte helyekig, ahonnan egész másképp néz ki minden. Tulajdonképpen valahol azért nagyon fontos ez az egész kérdés, hogy pontosan értsük azt, hogy az örömnek a forrása nem a föld. Lehet az is. Lehet az, hogy örül az ember valaminek, amit meg tudott szerezni, örül az ember a gyerekének, nagyon sok mindennek lehet örülni. De az az öröm, ami az Úrban való öröm, annak a forrása nem itt van a Földön. És következésképpen, ha a forrás nem itt van a Földön, akkor bizony valahol azok a dolgok, amik a Földön kellemetlenül velünk történnek, azok nem lehetnek hatással erre a fajta örömre. Mégis azért tapasztalatban azt gondolom, hogy mindenki tudja, én is nagyon jól tudom, tehát nem akarok olyat mondani, amit nem tartok magam sem igaznak, hogy ez nem olyan egyszerű ugrani az idegességből, feszültségből, nehézségből, fásultságból az örömre. Mégis Isten ezt mondja. És hogyha megnézem azt, hogy milyen igékre utal ez az ige szakasz, akkor egészen érdekes dolgokat találok. Például utal az 1 Tesszalonika 5-6-ra, azt mondja, hogy ne is aludjunk, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Az örömöt összeköti az éberséggel és a józansággal. Következésképp, ha megfordítom, akkor az elalvást pedig összeköti a belealvásba olyan szinten, hogy a világba benne, velem történő dolgokba belealszom. Nincs már józanságom. Nem vagyok éber, nem látom át a dolgokat, nem az Isten szemével látom a dolgokat. Aztán utána a 2 Korintus 6:10-ben azt mondja, hogy mind bánkódók, noha mindig örvendezők. Római levélben van egy sereg ige, ami ide vonatkozik. Azt mondja, nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságainkban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Aztán, mert meg vagyok győződve, hogy sem élet, sem halál, sem angyalok, sem fejdelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény. Nem szakaszhat el minket az Istennek szerelmétől, amely vagyon, ami Urunk Jézus Krisztusban. Na most, hogyha ezt végignézzük ezeket az igéket, akkor valahol egyértelműen Kiviláglik az az összes igének a mondani valójából, hogy az öröm, amire parancsot kapunk, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, az egy olyan dolog, amire el kell jutni. Amire el kell jutni. Nem olyan, ami egy pillanat alatt előáll. Nem olyan, ami egy szempillantás alatt fölnézek az égre, és én bennem lesz. Hanem eszünkbe juthat az a történet az apostolok cselekedetében, amikor Pál és Silás fogságba esnek. Keményen keresztül megy a botütéseken Pál, keményen keresztül megy ahova, hogy kalodába zárják, bevágják a börtön legsötétebb zugaiba. A mai börtönök sem éppen komfortosak, de az akkoriak elképzelhetjük, hogy hogy néztek ki. És mégis ott eljut az örömre. Ezért tehát az örömre eljutni, az egy feladat. Tennék egy rövid kitérőt. Egyszer valamikor, aztán lehet, hogy már múlt héten, vagy múlt hét előtti alkalommal én ezt mondtam, végig gondoltam azt, hogy mit jelent az, hogy hogyan történik az ember életében, amikor nevelik, mi történik a nevelés eredményeképpen az emberben bizonyos dolgokkal kapcsolatban, amikre ránevelték. És ahogy ezen gondolkodtam, nem néztem utána, ez ugye a saját gondolataimból osztok meg most néhány gondolatot, arra jutottam, hogy a nevelés tulajdonképpen szép lassan, folyamatosan egyfajta hozzáállásokat, attitűdöket rögzít az embernek a lelkébe, amelyek a későbbi időkben, amikor a nevelés már befejeződött, automatikusan előjönnek. Most gondolok itt a világ legegyszerűbb dolgára, hogy a gyerekemnek megtanítom azt, hogy figyelj de kislányom, hogyha jön valaki, akkor köszönünk neki. És hogyha ezt én begyakoroltatom vele, mert ezt is meg kell tenni, akkor automatikus lesz, 40 éves korában is jön valaki, köszön neki. Aztán ha nem tanítom meg, akkor bunkó lesz a gyerekemből, aki akkor se köszön, amikor nagyon fontos lenne, hogy köszönjön. És nem lehet rábírni arra, hogy köszönjön. Na most, nevelés az úgy működik tehát valahol, hogy rögzítünk olyan dolgokat az emberi értelemben és az emberi lélekben, amelyeknek automatikusan elő kell jönnie, mert az a természetes. Nem kell gondolkodni rajta, hogy most köszönök-e, hanem a banális példánál maradunk, hanem automatikusan előjön. Ezért a jól nevelt emberek nyilvánvalóan természetesnek tartanak olyan dolgokat, amelyek bizonyos normák szerint igenis természetesnek is kell, hogy legyenek. Na most csak azt felejtjük el, hogy Isten is nevel bennünket. Bizony nevel bennünket. Azaz, ez azt jelenti, hogy nevel bennünket, hogy begyakoroltat bizonyos dolgokat. És olyan sok ember gyötrődik abban, a végtelen egyszerű dologban, hogy azt gondolja, hogy amikor ő megtér és újjászületik, egy csapásra, sutty, a régi sok őrültség, meg a hülye beidegződés, az eltűnik az életéből, és belőle már csak Jézus jön. Nem így van. Nem így van. Az, hogyha az ember megtér és újjászületik, megtörténik egy óriási változás itt ő benne, a szívében, mások lesznek a vonzatásai. Más irányultsága lesz a gondolatának. Nagyon sok tekintetben az indulatának is, de szokások. Örökletes, azt mondom, hogy lelki reflexek nem változnak meg, és olyan lelki reflexek sem változnak meg, amelyet az ember fölvesz. Van valakinek egy olyan természeti habitusa, hogy hirtelen természetű, akkor az hirtelen keresztényként is. Azonban rá is vonatkozik az, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Éppen ezért Isten is nevel bennünket. Nevel, azaz átalakítja a természetes reflexeket, azt akarja, hogy a mi reflexünk az Jézusi legyen. Nem emberi, nem vérből való, hanem Jézusból, a lélekből való reflex legyen. Mert ha az ember téri valami olyan dolog, ami miatt az igazság azt kívánná, hogy üssek vissza, akkor van, akiben azt fogalmazzuk meg, hogy mindjárt lecsapom az illetőt. Aztán van a más típus is, a másik az lehet, hogy úgy gondolja, hogy na, várj csak, barátom. Én nem felejtem el azt, amit te mondtál. Majd jössz te még az ír utcámba. Majd szépen eljön az idő, Amikor én szépen eltervezem, és akkor, amikor a legjobban fog válni, akkor fog beléd szúrni. Nem most. Nem, én hideg vagyok, én józan vagyok. Teljesen mindegy, hogy milyen típusú az ember. Ha nem jézusi, ha nem emberi, akkor rá is vonatkozik az, hogy át kell nevelni a lelkét, hogy ne azok a reflexek jöjjenek elő, ami az embernek a reflexe. Azt mondja, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. A római levél egyik ide vonatkozó szakaszát szeretném felolvasni. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek, a tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyt ama haragnak, mert meg van írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. És belegondolunk egy kicsit, akkor a lelkünk nem ezt kívánja. A lelkünk azt kívánja, hogy ha igazságtalanság ér, akkor tegyünk igazságot, öntsünk tiszta vizet a pohárba, és aki az igazságtalanságot elköves, te velem szembe, az bűnhődjön. Igenis, bűnhődjön. Na most, ez nem baj. Azt szeretném mondani, hogy ez én szerintem nem baj. Tudnélik, nagyon nagy baj lenne, ha az igazságról lemondanánk. Egészen furcsa az a világ, amivel ma élünk, mert gyakorlatilag szép lassan mindenből az árad, olyan tapasztalataink vannak, ha nézzük a közéletet, hogy azok, akik milliárdokat rabolnak, azok szabadon sétálgathatnak, és szinte a törvény felett állnak. Ha meg te vagy én 3000 forintot ellopunk, akkor sitre vágnak 3 évre. Most ez egy durva példa volt, de valahogy így néz ki a dolog. És az embernek az az érzése, hogy mintha nem lenne se igazságszolgáltatás, akkor végignézek itt csak a gyülekezetben két olyan emberről tudok, akinek furcsán szolgáltattak tulajdonjogi kérdésekben igazságot. Igaza lett volna, és mégis a jogot úgy lehet csűrni, csavarni, hogy ők jártak nagyon csúnyán pórul. És valahogy az árad mindenből, hogy nem fontos az igazság. Van egy végzetszerűsége a dolgoknak, te így jártál, ő meg úgy járt. Nem, az Isten nem mond le az igazságról, csak azt mondja, hogy enyém az ítélet, én fogok majd bosszút állni, és én igazságot fogok tenni. A szelídség tehát nem azt jelenti, hogy lemondok az igazságról, lemondok arról, hogy igenis, a sérelmekért jár büntetés, jár igazságtétel, hanem azt jelenti, hogy átengedem az Istennek. És ez reflexszerűen jön az embernek a lelkéből, amikor az Isten ráneveli. Aztán arról is beszél, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal háladással terjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Nagyon sok mindenkiben természetes reflex az aggodalom, mert amikor az embernek van féltenie, van mit féltenie, akkor jogos dolog az, hogy aggódik, esetleg egy olyan helyzetbe kerül, vagy éppen olyan helyzetben van, hogy elveszíti azt, ami van. Mégis nagyon sok helyen előfordul a Szentírásban, hogy tiltja Jézus is, és más helyen az ige is Jézus lelke által tiltja az aggodalmaskodást. És mindig akkor derül ám ez ki, mert sokszor olyan fásulta hallgatjuk ám az igét, hogy ó, hát én ezt már ismerem, semmifelől ne aggódjatok. Ó, milyen igényhirdetések ez, ó, milyen gondolataim vannak róla. Na de, amikor tétje van, amikor az Isten belevisz abba, hogy most neked igenis van aggódni valód, iszonyú nagy tétje van, hogy mi fog most történni. Na akkor derül ki mindig, hogy meg tudjuk-e állni azt, hogy nem aggódunk. Meg tudjuk-e állni azt, hogy nem félünk, és nem hitetlenkedünk. Hogy vagy az Isten nem lát el idáig, vagy nem törődik velem, vagy nincs elég hatalma. Mert mindig ebből áll az aggodalom. Mindig akkor derül ki. És mindig akkor mond az Isten ilyeneket, hogyha utána próbára akar bennünket tenni valamivel, mert nevelni akar. Mondja, örüljetek az Úrban mindenkor. Nem lehet másképp megtanulni ezt, hogy kell örülni az Úrban, a bajban, csak akkor, hogyha belevisz a bajba. Nem lehet szelíd lelkűnek lenni egy olyan környezetben, ahol mindenki kedves, aranyos és drága a másikhoz. könnyű szelíd lelkűnek lenni, fent a hiba, egy csodálatos csendes héten, ahol mindenki épül, ahol süt a nap, nincsenek torzsalkodások, vagy legalábbis olyan kicsiek, amelyekkel mi már föl sem érhetnek hozzánk. Na de amikor belekerülünk egy olyan helyzetbe, ahol bizony tétje van a dolgoknak, amikor nagyon belénk vágnak, akkor nagyon nehéz szelíd lelkűnek lenni. Az Isten mégis ezt akarja. Sehogy másképp nem lehet ám ezt begyakorolni, csak úgy, hogyha az Isten begyakoroltatja velünk, hogyha olyan szituációkban, helyzetekben beleviszi az embernek az életét, ahol ezt lehet gyakorolni. És figyeld meg, hogy az első reflexed nem a szelídség lesz. Nem az, hogy örömre el tudsz jutni. Vagy legyen hála a szívedben, hogyha így van, hogy meg tudod ezt tenni. De rá akar nevelni mindenféleképp. Amikor azt mondja, hogy semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Istenet, ezt is nagyon jól ismerik ezt az igét. De amikor bajba vagyunk, akkor szinte az ember oda roskad az Isten elé, és elkezdi mondani, hogy Uram, segíts, mert félelmetes nagy bajba vagyok, nélküled biztos, hogy elpusztulok, baj lesz, és a többi, és a többi, és a többi. Az aggodalomból a kérésbe ugrik az ember. Mégis Pál egy olyan érdekes dolgot mondta, hogy nem így kell tenni. Így nem fogsz tudni kérni, és nem fogsz tudni hittel kérni, hanem először hálát kell adni. Az aggodalomra nemet mondani, menni az Istenhez, és hálát adni. És amikor az ember bajban van, akkor tud a legkevésbé hálát adni. Mégis akkor kell a leginkább hálát adni. És olyan egyszerűen el lehet ezt kezdeni. Elkezdel hálát adni azért, hogy milyen gyerekkorod volt. Végnézed azt, hogy milyenek voltak a szüleid. Elmondod, hogy Uram, hálát adok a szüleimért. Hálát adok a családomért. Hálát adok mindazért, amit kaptam tőled, és lehet sorolni és sorolni. És mire elérsz addig a pontig, amíg a nyomorúságban vagy addig az ideig, akkor már szárnyal a lelked. Mert akkor már egész másképp látod az Istent. Ahogy végigkísérte, végigszerette az életedet. És akkor el lehet mondani azt is, mert ilyenkor már eszébe jut az embernek, hogy Uram, hálát adok, amikor egy ugyanilyen nagyon nehéz helyzetből engem megszabadítottál. És akkor már lát az ember az Isten szemével, és utána már lehet hittel kérni, és lehet a kérés meghallgattatásában meg is nyugodni. De az aggodalmat lezárni, hálaadás, nem kérésbe ugrani. Én nagyon sokszor imádkoztam így elég hosszan is, amikor mit tudom én, különböző fajta bajokba jutottam, hogy az ember odaroskod az Istenre, és csak mondja, hogy Uram, segíts, kérlek, Uram, segíts, és már nem is tud mit mondani, már nem is tud érvelni, hogyan az Isten előtt, hogy miért kéne, hogy segítsen, de nem nyugszik meg a lelkem. De amikor előtte hálát adok, akkor megnyugszik az Istenben a lelkem, és tudok egész másképp kérni tőle, és elfogadni azt is, amit utána adni fog. Azt mondja, az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Itt van egy nagyon fontos apróság, hogy itt a minden értelmet felülhalad kifejezés szerepel. Néha ezt egy-egy lelkész úgy szoktam mondani, és ez nagyon rossz, hogy minden emberi értelmet felülhalad. Nem csak az emberi értelmet, hanem a démoni, az angyali, minden értelmet felülhaladó békességről van itt szó. Amely megőrzi az embernek a szívét, és kiemeli ebből, a szívből, ugye a szív az akaratnak a székhelye, kiemeli még ebből, és az akaratban nyilván gondolat is van, kiemeli a gondolatot. Az embernek a gondolatait is megőrzi Jézus Krisztusban ez a fajta békesség. Valahol van egy lépcsőzetesség ebben, tehát az imádság után a békesség. Egészen különleges az, amikor az embernek tényleg megtapasztalhatja, nem olyan nagyon sokszor tapasztaljuk meg ezt sajnos, hogy nagy békessége van az embernek. Hogy a viharban is békessége van. A legnagyobb feszültségek közepette is békessége van. Olyan, amelyen megdöbbennek az emberek. Isten tehát egy csomó dologra rá akar bennünket nevelni. Rá akar nevelni, hogy ezek reflexzelően jöjjenek belőlünk elő. Azaz, amikor baj van, vagy amikor pont az ellenkezője kellene, hogy belőlem előjöjjön, Jézus arca látszódjék rólam. Az ő vonásai. Azt várnák, hogy ütök, és bennem szelítség van. Jézus is meg tudta volna tenni, akinek a szavára a tenger engedett, bármikor meg tudta volna tenni, hogy helyre rak bizonyos embereket. De nem ezért jött. Van egy csodálatos vers, az a 12 regiment angyalról szól, hogy ott áll a keresztnél őrtálva. Meg tudta volna tenni azt, hogy megvédi magát, bármit meg tudott volna tenni. Meg tudta volna tenni, hogy a hitetlenséget vagy az ellenszegülést azonnal megtorolja. Tehát volt ereje rá. A szelítség mindig abban mutatkozik ám meg, hogy van erejünk ütni, de nem ütünk. Van erőnk bosszút állni. Mégsem állunk bosszút, mert szelidek vagyunk. Van erőnk a másikat súlyosan megkárosítani, vagy éppen fölbuktatni. Mégsem buktatjuk föl, mert szelidek vagyunk, mert magunkért bosszút nem állunk. Ezt Jézuson lehet látni, őtől lehet leginkább a szelítséget megtanulni, hogy lett volna ereje rá, hogy ott olyan rendet rakjon, hogy ott nincs appelláta utána, mégsem tette meg, mert szelíd volt. Azt mondja, továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírek, van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Én úgy örültem ennek az igének, mert eddig is tudtam, hogy ez így van, de ezt így most így megtaláltam, és nagyon rosszul érzem magam mindig attól a kicsit szektában hajló kegyességi vonaltól, amely azt mondja, hogy nem kell itt gondolkodni, itt engedelmeskedni kell, itt hinni kell, itt nincs szükség agyalásra, gondolkodásra, szó sincsen róla. Nem, Pál azt mondja, hogy gondolkodjatok. Gondolkodjatok, mégis nagyon érdekes dolog, hogy arról beszél, hogy bizonyos dolgokról gondolkodjunk, és itt ugye nem mondja ki, de van ennek egy árnyéka, hogy bizonyos dolgokról pedig ne gondolkodjunk. Valamelyik biblia órán valaki ilyen bibliaórai beszélgetés alkalmával jelezte, hogy valamit, nem is tudom, idézett egy Sartre könyvből, hogy Jean-Paul Sartre ezt és ezt a dolgot mondja, és így, és úgy, és amúgy, és akkor hogy van ez azzal kapcsolatban, amit most itt hallottunk. Aztán utána most mindegy végül is a sztorinak a kimenetele, és utána egy félszegen egy kicsit megkérdezte, hogy nem jó az, hogyha Sartre-t olvasok? Aztán utána mondta, hogy Nietzsche-t is olvas meg nem tudom. Azt gondolom, hogy bizonyos gondolatokat végig gondolni nem jó. Pál apostol arra hívja fel a figyelmet, hogy olyanokat, amik igazak, amik tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek, jóhírűek, erény és dicséret. Ezeket használja, sorolja föl. Igen, mert a gondolatok azok nagyon veszélyes dolgok. A gonosz gondolatokat is el lehet olvasni és végig lehet gondolni. Csak hogy megragadám az ember fejébe. Nagyon sokan teológust láttam, aki a teológiára bejött, aranyos, rendes, tényleg élőhitű, olyat is ismertem, akinél az egyik évfolyamtársam megtért, egy fiúnál. És a végén hitetlenül ment ki a teológiáról, és elment filozófia szakra az ELTE-re. Egészen megdöbbentő. Egyszer miről szól a történet? Arról, hogy fog az ember egy sereg olyan könyvet, amelyek kétségbe vonnak nagyon-nagyon sok mindent, végigolvasgatja, azt mondja, hogy van logikája a dolognak, végül is igen, ez is egy szempont, aztán lesz egy másik könyv, egy másik szempont, 20. könyv után pedig lesz 20 szempont, és végül is csak egyetlen dolog esik ki, a személyes kapcsolat az Istennel és a hit. A gondolat bizonyos szempontból nagyon veszélyes fegyver, és mindig elfelejtjük azt, hogy az ördög szellemi hatalom. Nem egy ilyen patás, nyilas végű farkú szarvas valaki, aki tüzet okád, hanem egy csodálatos ragyogó angyal volt. Úgy tudjuk a Szentírásból, hogy a legnagyobb főangyal volt, Istennek a legnagyobb teremtménye volt, Sátán. Dálet, Lucifer a régies neve, és ő szellemi hatalom. Ha csak abba az egyszerű igazságba belegondolunk, vagy ténybe belegondolunk, hogy tulajdonképpen mi történt a liberalizmus térhódításával nem az, hogy háborúkkal átalakítottak állami társadalmi berendezkedéseket. Nem, gondolattal alakítottak át egy egész világot. Most teljesen mindegy, hogy valakinek ez tetszik, vagy nem tetszik, vagy vannak olyan vívmányai, amelyek tetszenek. Most csak azért mondom el ezt a példát, hogy a gondolat, hogy milyen erő van benne. Az egész világot átformáló erő van benne. Bár azt mondja, hogy gondolkodjunk, de gondolkodjunk azokon a dolgokon, amelyek az Isten előtt kedvesek, amelyek nem szemben állnak vele, amelyek nem őt kétségessé teszik. Azokon gondolkodjunk. Aztán utána azt mondja, hogy amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz. Ez egy egészen különleges dolog. Itt valahogy személyesre fordul az ige, és azt mondja Pál, hogy amit én tőlem hallottatok, ti drága filippi beliek, azokat, amelyeket ha tanultatok, elfogadtatok, hallottatok és láttatok én tőlem, azokat cselekedjétek. Ez egy azért különleges dolog, mert nem általánosságban beszél itt Pál. Nem azt mondja, hogy amit az apostoli körtől úgy általában véve az egyházban tanítottunk, hanem azt mondja, amit én tőlem tanultatok, ahogy én tanítottalak benneteket. És ez bizony semmi más nem jelent, mint azt, hogy van egy személyes kapcsolat a felelős Isten embere, akit egy-egy gyülekezet élére állít az Isten, és a gyülekezet tagjai között. Azért kapjuk a lelkipásztorunkat, hogy tőle tanuljunk, és hogy elfogadjuk, és ahogy nála láttuk és hallottuk, azt cselekedjük meg. Itt ez egy nagyon érdekes dolog, hogy összeköti a pásztor, a vezető ember és a vezetetteknek az életét, szívét az Isten ebben az igében. Nem általánosságokra beszél, hanem azt mondja ezzel ki, hogy az Isten ad olyan személyt is minden gyülekezetben, minden közösségben, akit azért ad oda, hogy egy mintázatot, egy életpélda mintázatot vegyünk át. Ilyenkor mindig az ember szíve egy kicsit talán föl is lázad, hogy na de így, meg úgy, meg amúgy. Nem az emberire gondol soha az ige, amikor erről beszél. Hanem amikor láttad a te lelkipásztorodat, vezetődet hitben győzni, na azt tanult meg. Na arra koncentráljál. Na az legyen a minta abban, hogy te hogy győzöl a saját küzdelmeidbe. A hitbeli, az emberit azt el lehet felejteni. Nem fog Áron sem említetni ott fönt sem, és az emberit el lehet nyugodtan felejteni. Nem abból kell tanulni. Sokszor a rossz dolgokat tanulják meg az emberek egymástól, és nem a jót. Amit hitben tanultatok, elfogadtatok, hallottatok, és láttatok én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességre Istene veletek lesz. Milyen különleges dolog ez a kettős összekötés azzal a személlyel, aki nekem vezetővé lesz, és összekötés azzal, hogy a békesség Istene akkor veletek lesz. Ha az ő győzelmeiből tanulva, én is megpróbálok úgy győzni. Ahogy látta Illést Elizeus annak idején, úgy csapott rá a folyóra a palástal. És neki is ketté vált a víz. De nagyon furcsa dolog. Ahogyan Illésnél látta, úgy csinálta ő is. Csak már egyedül. Mert akkor már egyedül volt, mert nagykorúvá lett. Tehát Isten 6 dolgot mondott a mai estén. Mindegyiket azért mondta, mert nevelni akar bennünket ebben. Én úgy örültem, hogy félreértéseket is eloszlat ez az ige, mert nem úgy van ez, hogy az egyik pillanatra, a másik pillanatra megváltozik az embernek az élete a megtérés folyamán. Egyébként egy nagyon eklatáns példát hallottam egyszer, beszéltem az Élő Reménység Alapítványnak a vezetőjével, már 1-2 órán így meséltem, nem tudom, hogy hol és hol nem, ezt a történetet, hogy ők azzal foglalkoznak, hogy különböző ilyen börtönviselt, meg kábítószeres embereket magukhoz vesznek, és foglalkoznak velük, és olyan emberek, akik természetesen Jézus Krisztus követni akarják, szándékoznak. És az a nehézség ennek a dolognak, hogy egy vállalkozást csinál, ahol ezek az emberek dolgozni tudnak, és együtt dolgozik velük, ugyanakkor pedig a saját házában a családjával együtt élnek ezek a nagyon nehéz emberek. Félelmetes nagy munka, amit csinál, és elmondta, hogy az, hogy valaki mondjuk a börtönben újjászületik és megtér, az egy csodálatos dolog. Jézus Krisztus belépett az életében, megváltozott nagyon sok minden, megváltozott a mennyben a státusza, föl van írva a neve az életnek könyvébe, de az az ember, aki 20 évét leél úgy, hogy reggel 3-kor fekszik, mert addig kártyázott, ivott és randalírozott, és utána föl kell délután 2-kor, és estig csak gyűjti az erőt, hogy folytathassa az egyet, azt nem lehet olyan könnyen átnevelni egy normális életre. Annak az embernek a biológiai dolgai átálltak erre az életstílusra. A szervezete, az idegrendszere, minden. Olyan hosszú lelki nevelésre van szükség, és nem csak lelki, hanem testi nevelésre is van szükség, hogy odafigyelni arra, hogy a fiziológiája ennek az életnek hogyan alakul át szép lassan. Hogy az, ami elképeszt, azt mondta, hogy egy ilyen ember tulajdonképpen akkor tudja jó szívvel, biztonsággal elengedni, hogy egy kb. 5 évet eltölt az alapítványnál. Most miből gondolod te vagy én, hogy a megrögzött dolgaink olyan könnyen kinevelhetők belőlünk? A megtéréssel csodálatos dolgok történtek, de Isten megszentel, és az a megszenteltetés abból is áll, hogy nevel bennünket arra, hogy örülni tudjunk a szomorúságban, a háborúságban, a nehézben, és újra begyakoroltatja, hogy szelíd lelkűek legyünk, hogy a mi válaszunk Jézusi legyen. Újra és újra begyakoroltatja, hogy belevisz olyan dolgokba, amikor igenis van miért aggódni, mert tétje van a dolognak. Hogy megtanítsa, hogy elsőre tudjunk nemet mondani az aggódásra. Milyen csodálatos lenne, hogyha jön egy iszonyú helyzet. És akkor az első az, hogy első gondolat, hogy jaj, de nincs semmi baj. Már is megyek az Istenhez, és megbeszélem az Atyával. Milyen jó lenne, ha ez lenne az első reflex. És meg is tanítja az Isten, hogy majd egyszer ez lesz az első reflex. Lehet, hogy már némelyikünk életében így van. Aztán megmutatja majd a békességét, amely minden értelmet felülharad. Megmutatja azt is, hogy gondolkodj, hogy kell az értelem, szükség van az értelemre, használni akarja az értelmet. És utána megmutatja azt is, hogy rá akarlak nevelni téged arra, hogy tanulj hitben győzni. És akit oda helyezett neked, attól tanulj hitben győzni, és cselekedd úgy, ahogy ő cselekedte. Azért tette oda. És mindezek mellett egy olyan csodálatos dolog az, hogy először, mint a gyereknél, amikor megtanítjuk azt, hogy egyen késsel villával, akkor mindig úgy csináljuk, hogy odaadjuk a kést meg a villát a kezébe, ugye. És akkor nézi a gyerek, hogy hol kell ezt fogni, hol szúr, hol nem szúr, hol vág, hogy kell ezt fogni, hogy kell a számba rakni, melyiket, melyik után. És figyelj meg azt a dolgot, hogy először, amikor ez így történik, akkor ez tudatos dolog. Tudja a gyerek is, hogy most tanulok enni. Amikor Isten tanít, azért mondja el ezeket a dolgokat, hogy tudjad, hogy figyelj, most belejutsz szituációkba, ahol te tanulsz enni, tanulsz örülni, megtanítom neked ezeket a dolgokat. Most tudd, hogy ezt fogjuk gyakorolni. El ne felejtsd. Aztán majd jön az idő, amikor automatikusan a gyerek is tudja használni a villát, mert begyakorolta. Amikor észre se veszi, és úgy rakja a villával a szájába az ételt. Na erre, ezekre akar bennünket Isten ránevelni, hogy tudjunk örülni, szelíd lelkűek legyünk, háládatos szívvel kérjünk tőle, békességünk legyen, tiszta dolgokról gondolkodjunk, és tanuljunk győzni. Imádkozzunk. Édesanyám, köszönjük, hogy te nem mondasz le rólunk, és mindenféleképpen meg akarsz tanítani bennünket. Át akarod formálni a lelkünket egy olyan egészen más attitűdre, hogy belünk először reflexzerűen a Jézusi arcvonás, a világosság jöjjön elő. Hogy ne kelljen mindig a felgerjedés és harag után oda kullogni hozzád, hogy csinálj velünk valamit, mert nem tudunk lehiggadni. aztán utána meg szégyenkezve bocsánatot kérni. Tőled is, másoktól is. Köszönjük, hogy nevelni akarsz bennünket, és amikor meglátjuk azt, hogy milyen csodálatos életre nyílt lehetőség, amikor újjászülettünk és megtértünk, akkor látjuk igazán, hogy milyen kicsik, milyen neveletlenek vagyunk még mindig. Mennyiszer kakaskodunk, mennyiszer előfordul, hogy bizony-bizony bosszút állunk magunkért. Milyen sokszor előfordul, hogy mi is úgy gondoljuk, ahogy ez a világ magyarázza és bemagyarázza mindenkinek, hogy minden gondolatot nyugodtan lehet gondolni. Pedig te azt mondod, hogy vannak fertőző gondolatok, amelyek tönkreteszik az értelmet is és a lelket is. Köszönjük, hogy erre is most újra rámutattál. Urunk, sokszor olyan nehéz felismerni a mindennapokban, amikor bekövetkezik egy esemény, hogy ezáltal tanítani akarsz. Add, hogy akkor tudatosuljon az értelmünkben, legyen világosságunk, ne aludjunk, és lehessünk józanok, hogy most te tanítasz. Add, hogy felismerhessük, hogy mire tanítasz. Örülni, szelidnek lenni, mindenek között békességet akarsz adni. Add, hogy felismerjük a te gondolataidat. És kérünk téged, add, hogy szentebbek lehessünk, add, hogy valóban olyan emberek lehessünk, akikről messziről látszik, hogy te hozzá tartoznak. Jézus Krisztusért. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Jézus Krisztusban. Amen.